Köszönöm szépen, tisztelt miniszterelnök úr, elnök urak, hölgyeim és uraim! Épp mondtam miniszterelnök úrnak, hogy Nikola István ilyenkor már megtornászhatott mindenkit, egy közönséget is, és föl kell állni, meg kezet előre nyújtani, és hogy egy kicsit a vérkeringés javuljon. Hát én most ezt nem teszem időre is tekintettel, de a szemüket szeretném azért megtornáztatni. És én magam is egyébként nagyon összecsengően az előbbi két előadásra szeretnék néhány olyan dologról beszélni, ami az egyensúly és a növekedés körébe tartozik. Ugye lehetne ennek az előadásnak a címe növekedés és egyensúly is, de én hagyd legyek ódivatú vagy régi módi, azt gondolom, hogy az ország kipróbálta néhányszor, hogy a növekedés megelőzte az egyensúlyt, és annak mindig egy IMF csomag lett a vége. Úgyhogy ezt inkább ne próbáljuk ki. Egyensúly és növekedés, maradjunk ezen a pályán, és akkor lehetőség szerint néhány éven belül valóban még további jelentős javulást tudunk elérni. Három dologról szeretnék beszélni, egy helyzetértékelés, szeretnék néhány olyan dolgot megemlíteni, amin éppen dolgozunk, ami folyamatban van, és végül egy kis rövid összefoglalót is szeretnék hozzátenni ehhez. Én magam is a növekedéssel kezdem, itt az ábrán azt láthatják, hogy az Európai Unió pirossal jelzett átlagos növekedés és a magyar növekedés hogy alakult az elmúlt években. Hát nincs okunk szégyenkezni, de nem lehetünk még elégedettek. Tehát én is azt érzem, hogy van még tartalék a magyar gazdaságba, van még tartalék a magyar gazdaság szereplőibe, és egyáltalán nem irreális az, hogy ezt a növekedési különbséget megőrizzük, vagy lehetőség szerint tartsuk a következő években is. A cél az, hogy a versenytársainkhoz képest is tovább tudjunk növekedni. És kik a versenytársaink? A visegrádi négyek, hiszen tőkevonzásban, gazdasági növekedésben a 2000-es évek közepén tőlük maradtunk el, és oda kellett visszakapaszkodni az elmúlt évekbe. Tehát minden ellenkező híreszteléssel szemben, ugye, akik már Bulgáriát, Romániát emlegetik, azért szeretném őket kiábrándítani. Mi ebbe a körbe tartoztunk, és ide tartozunk. Jól látható, hogy mondjuk 98-tól kezdve egészen 2004-ig az élmezőnyét vezettük a visegrádi négyeknek. 2006-tól kezdődően aztán az alsó kategóriába kerültünk, az alsó szélén voltunk a növekedési sávnak, és igazából 2012-13 után tudtunk visszakerülni oda, ahol korábban is voltunk. Tehát nincs ebben semmi szokatlan. Lehet emlegetni Romániát, csak akkor kérdezzék meg azokat a vállalkozásokat, akik mondjuk a román gazdaságban is és a magyar gazdaságban is jelen vannak. Éppen januári hír volt, hogy az egyik külföldi cég, mondjuk ki a nevét, a Nestlé, bezárja a temesvári gyárát és áthozza ide Magyarországra. Tehát lehet összevetni a minimálbéret, lehet összevetni különböző járulékszinteket, de amikor az üzleti környezet egészéről dönt egy vállalkozás, akkor azt gondolom, hogy ez felelősen teszi, mint ahogy tette annak idején Kolozsváron a Nokia, amikor áthozta a gyártását ide Komáromba, vagy teszi most éppen a Nestlé, amikor Temesvárról Szerencsre és Diósgyőrbe hozza át a termelését. Az azért kétségtelen, hogy az a világgazdasági környezet, amiben a magyar gazdaság is elhelyezkedik, az változik folyamatosan. Az elmúlt három évnek szeretném a növekedési kilátását fölvillantani. A világgazdaság, az Európai Unió, az Eurozóna is Németország tekintetében. Hát talán távolról is annyi azért látszik a grafikonokon, hogy ezek nem lentről fölfelé, hanem sajnos fentről lefelé mutatnak. És mivel a magyar gazdaság egy igen dinamikus export teljesítményt ért el az elmúlt években, azért nem árt, hogyha félszemmel figyelünk arra is, hogy mi történik Németországban, vagy mi történik a világgazdaság más részein. Államadósság területe, ugye úgy indultunk, hogy a bruttó hazai termék 83%-a volt, a tavalyi év végén már ez 70,9 lett, és idei évben pedig 70% alá fog csökkenni. Az a célunk, hogy 2022 végéig azt a pirossal jelzett Maastrichti konvergencia kritériumot elérjük, és 60% alá csökkenjen a magyar államadósság. Azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert a gazdasági növekedésünk nem úgy történik, mint a 2000-es évek közepén, hogy privatizálunk, és adósságot állítunk elő, azaz hiteleket veszünk föl, hanem az adósságot állományt csökkentjük, és nem privatizálunk, és a magyar gazdaság pedig egy növekedési pályán van. Tehát egy jó gazdaságpolitikai mixel el lehet azt érni, hogy egyszerre látszólag ellentmondó célok is teljesüljenek. Államháztartási hiány, itt is visszakerültünk a klubba, azaz 2013. augusztusától megszűnt a túlzott deficit eljárás Magyarországgal szemben, 3% alatti a hiányunk, és ezt tartani is kívánjuk a következő években. Az inflációs környezet pedig kedvező a magyar gazdaság számára. Ilyen alacsony szintű infláció van, amelyik egyelőre nem indokol hirtelen mozgásokat, hogy ennél a kifejezésnél maradjak. Reméljük, hogy ez a következő időszakban is így lesz. Foglalkoztatás. Honnan indultunk? Az aktívkorú népességnek, a 15 és 64 év közötti korosztálynak az 54,9, tehát 55%-a helyezkedett el, dolgozott a magyar gazdaságban 2010-ben. Most ott tartunk, hogy ez közel 70%, de ahogy a számok is mutatják, még van tartalék. Tehát az inaktívak, a nők foglalkoztatása, a szépkorúak foglalkoztatása, a közfoglalkoztatásban lévők átzsilipelése az elsődleges munkaerőpiacra, ez még előttünk van, erre vonatkozóan még lesz ábrám. És hát szeretném én is mutatni, hogy van, ahol már elértük azért Ausztriát, tehát amikor 2016-ban az Európa-bajnokságon tétmeccset játszottunk, azért mégiscsak mi nyertünk 2-0 Ausztria ellen. Másrészt pedig itt van egy ábra, a foglalkoztatás nominális számait mutatom. 2010-ben 3,7 millió magyar dolgozott a magyar gazdaságban, és az osztrák gazdaságban pedig 4 millió. Ma ott tartunk, hogy Magyarországon többen dolgoznak, nyilván a népesség között van egy kis különbség azért, nem sok, de azért kicsi van. Magyarországon többen dolgoznak, közel 4,5 millióan, ellentétben Ausztriával az 4,3 millió. És vannak olyan országok, Olaszország például, Ciprus például, ahol az elmúlt 9 évben hiába volt konjunktúra az európai gazdaságokban, a munkanélküliség nem csökkent, hanem még növekedett is. Tehát azt gondolom, hogy azért szerényen, de azért említsük meg, hogy azok a munkaerőpiaci átalakítások és időközben meghozott döntések, az adócsökkentés, a munkaadókkal, a munkavállalókkal megkötött megállapodások mégiscsak hozzá tudtak ahhoz járulni, hogy egyre több honfitársunk tudott elhelyezkedni és munkát vállalni az elmúlt években. És itt van a munkanélküliségi ábránk, hát itt is 2012 után már egyre inkább mélyen alatta vagyunk az Európai Uniós átlagnak, 6,6 átlag most az Unióban, 3,6 és 3,7 körül ingadozik most nálunk. Természetesen a bérekről se felejtkezzünk el. A gazdaság sikerét, vagy a gazdaság jobb teljesítményét egy átlagember azon méri le, hogy hogyan alakul a fizetése, a kereseti viszonyok hogyan alakulnak, tehát hogy kicsit jobban éljünk minden esztendőben, az mégis a fizetéseinken is múlik. Itt az látható, hogy az elmúlt években, ahogy ezt Parag elnök úr is megemlítette, egy kétszámjegyű fizetésnövekedés, bérnövekedés valósult meg, és az elmúlt év végén meghozott szociális partnerekkel kialakított döntés azért azt mutatja, hogy ebben az évben is várhatóan a kétszámjegy környékén lehet a magyar gazdaságban a bérek bővülése. Kis- és középvállalkozók is ülnek itt szép számmal, és olyanok, akik a kiskereskedelemben érintettek. Itt az látható, hogy az elmúlt 6 évben töretlenül nőtt a kiskereskedelmi forgalom. Egyáltalán nincs ellenünkre, hiszen a gazdaság egyik növekedési forrása ma a lakossági fogyasztás folyamatos bővülése, és a másik mellette pedig a beruházásoknak a igen élénk, igen javuló teljesítménye. A beruházási rátánk most már ugye 25% fölött van, ami azt mutatja, hogy a következő évekre vonatkozóan is megvan a magyar gazdaságban az a lendület, ami legalább 4%-os szinten tarthatja a gazdaság növekedését. Matolcsi elnök úr utalt már arra, hogy a gazdasági növekedés egyik nagyon fontos eleme volt a vállalati hitelek megmozdulása, az, hogy a vállalati hitelállomány elkezdjen növekedni. Igen, az a cél, hogy a vállalatok ne nettó megtakarítói pozícióban legyenek, hanem lehetőség szerint a hitelezői oldalon bukkanjanak föl, mert ekkor lesz munkahelyteremtés, ebből lesz beruházás, új technológia, és így tovább. Az elmúlt 2 évben most már ebbe a helyzetbe jutunk vissza, tehát a vállalatok elnyerték a méltó, vagy eljutottak a méltó pozíciójukba, és inkább a lakosság takarítson meg, erre is mutatok majd a következőben még egy ábrát. Hozam szint, hiszen az sem mindegy, hogy milyen hozamokat fizetünk a adósságok megújításáért. 2010-ben ugye még egy 5 éves papírért kellett fizetni a magyar államnak 12% fölötti hozamokat, most 3% alatt vagyunk, és ez így helyes, minél olcsóban tudjuk ezt megújítani, finanszírozni, annál jobb. És az iparosításra is hadd szóljak egy mondatot, hogy a beszállítói programok indultak el, ipar 4.0-ás program indult el, a magyar buszgyártásra vonatkozóan indult el program, és így tovább. Irinyi terv, azt hiszem, hogy ezeket folytatni kell, mert bár az ipar részaránya javult az elmúlt években, és a magyar gazdaság jelentős szeretét, jelentős részét adják a teljesítménynek, itt is van még a következő években mit tennünk. Néhány szót arról, ahol most tartunk és amiben most vagyunk. Az egyik a 6 éves bérmegállapodás. Ugye a versenyképesség javításon sokan dolgozunk, sokféle program van. Jegybank elnök úr is elmondta azt, amit maga a versenyképességi tanács is használt az elmúlt hónapokban. Emellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Innovációs és Technológiai Minisztérium, PM, Külgazdasági Minisztérium mixéből állt össze az a program, amit örömmel mondhatok, hogy most már írott formában is elérhető, de honlapon is elérhető lesz majd. Egy olyan 6 pontból álló versenyképességi stratégia, ami 2023-ig jelöli ki a legfontosabb irányokat. Foglalkoztatás, a közszféra átalakítása, oktatás, egészségügy, adózás és a vállalati környezetnek a javítása. Ebben szeretnénk jelentős javulást, hiszen versenyképesség javulás nélkül nincs tartós gazdasági növekedés. Itt arra utalok, hogy ehhez partnerek is kellenek. A 6 éves bérmegállapodás 2016-ban úgy jött létre, hogy a munkaadói és a munkavállalói oldal ehhez partner volt. A munkaadók vállaltak egy jelentős bérnövekedést, minimálbér emelése ugye 25% és 15%-kal. A munkavállalóknak kevesebbet kellett ebben az értelemben vállalni. Cserébe a kormányzat vállalta a közterheknek a csökkentését 6 éven keresztül. És ennek az első 2 éve volt az igen jelentős 27-ről 22-re, majd 22-ről 19,5%-ra történő közterhek csökkentés a munkaadói oldalon, ami jelentősen javította a vállalkozások pozícióját. Ebből a megtakarításból beruházásokra tudtak fordítani, vagy éppen a bérek, a keresetek növelésére, a jobb, képzettebb munkaerő megtartására. Az ábrán csak azt szeretném érzékeltetni, hogyha ez a program végig tud futni ebben a formában 2022 végéig, akkor a visegrádi négyek között is a legkedvezőbb adózási környezetet tudjuk a vállalkozások számára biztosítani. Tehát ma még nem vagyunk itt, már jobbak vagyunk, mint Németország és Ausztria, de folytatni kell ezt a sort ahhoz, hogy a versenyképességet ezen az oldalon is tudjuk javítani. Minimál bér és garantált bérminimumnak a változása. Itt az a kormányzati magatartás, és azt tudom önöknek újra megerősíteni, munkaadóknak és a munkavállalóknak kell megállapodni egymással. Ha ez a megállapodás megvan, ezt a kormányzat tudomásul veszi. Itt az látható, hogy az elmúlt években ez a megállapodás mindig létre tudott jönni. Ez egy fontos stabilizáló erő a magyar gazdaságban. A tavalyi év végén is, ha az utolsó pillanatban is, de sikerült megállapodni az idei és a következő évre vonatkozó minimálbér és garantált bérminimum változásokkal. Kis- és középvállalkozások adóbevallása. Itt azt a pályát szeretném csak mutatni, ami 2021-ig be fogunk járni. 2017-ben indultunk, elektronikus eszéja, senkinek nem kell május 20-a előtt otthon a konyhaasztal sarkán körmölnie és az adóbevallását elkészítenie, mert ezt az Nemzeti Adó és Vámhivatal mindenkinek elkészíti. 4,5 millió adóbevallást készít ma már el a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tavaly 1,5 millió olyan ember volt, aki már arra sem vette a fáradtságot, vagy annyira megbízott a NAV-ban, hogy meg sem nézte, hogy a NAV milyen adóbevallást készít el a számára. Tehát ezt a sort szeretnénk folytatni, egészen addig láthatják az ábrán, hogy 2021-ben a bevallás tervezetek a többségének a NAV-ban kell elkészülni, és a vállalkozói bevallásokat is a NAV-nak kell elkészítenie. Most ott tartunk, hogy ebben az évben már a jövedéki adóbevallásokat a NAV készíti a vállalkozások számára, és itt haladni fogunk a következő években tovább. Egy pillanat erejéig a nemzetközi összevetése a adó szintjeinknek. Társasági adó tekintetében a legjobbak vagyunk az Európai Unióban, SZIA-t tekintve pedig a 3. dobogós helyen vagyunk, ez egyáltalán nem rossz, és azok az új típusú adóformák, amik az elmúlt években elindultak, KATA, KIVA bevezetése, több mint 300 000 vállalkozás van már a KATA hatája alatt, azt gondolom, hogy egyértelmű sikert mutatnak. Hol van még tartalékunk? Foglalkoztatás. A közfoglalkoztatásban lévők és az álláskeresőknek a 40%-a 3 megyéből kerül ki, Borsodabaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar. Tehát világos, hogy ide kell koncentrálni az erőnket elsősorban, ezért indított el a pénzügyminisztérium a múlt év közepén egy olyan programot, amelyik a foglalkoztatási rendszer átalakítására vonatkozik. Ebben a 3 megyében fut, ha itt eredményes lesz, akkor az egész országra ki fogjuk ezt majd terjeszteni. Mit várunk ettől a programtól? Azt várjuk, hogy a 2020-as év végére 77 ezer új álláshelyet tudjanak teremteni, 77 ezer embert tudjunk elhelyezni részben a munkanélküliek, részben pedig a közfoglalkoztatottak közül. Ezzel elérhetővé válik az, hogy a magyar munkanélküliségi ráta már akár ennek az évnek a végére is 3% alá csökkenjen, tehát még közelebb tudjunk jutni a teljes foglalkoztatáshoz. Vége felé hitelminősítők. Ugye a hitelminősítőkkel hát nem járunk össze hétvégén, tehát az a kifejezett barátság vagy szívélyes viszony nincsen, viszont fontos jelzéseket adnak a külföldi befektetők irányába. Elmúlt két hétben két hitelminősítő is kedvező besorolást adott Magyarországnak. Jól tették, hogy követték a piac értékítéletét. Mi azt várjuk, hogy majd a harmadik is ebbe az irányba tegyen lépéseket. Nyilván befolyásolni ezt nem tudjuk. Ami a mi szempontunkból fontos, hogy két elemét tudják a magyar gazdaságnak ezek a minősítések is javítani. A beruházások tekintetében kedvezőbb lehet egy külföldi beruházónak a véleménye egy magyarországi befektetési lehetőségről. Másrészt pedig a hozamokat, a hozamszintet tudják némiképp csökkenteni. Itt azért nagy ugrásra ne számítsanak, mert a piac az elmúlt években szerencsére bennünket már beárazott. A hitelminősítői döntés pusztán azt tudta megerősíteni, hogy ma a szomszéd országoknak azokat az országait leszámítva, ahol eurót fizetnek, hitelminősítésben minden szomszéd országnál kedvezőbb a besorolása Magyarországnak. Állampapírállomány. A célunk az, hogy a lakosság finanszírozza elsősorban és hosszú távon a magyar adósságállományt. Szeretnénk megduplázni még a lakossági állampapírállományt. Itt a növekedést láthatják 2010-től. 2010-ben ugye inkább, hogy mondjam, intézményi szinten volt erősebb a államadósság finanszírozása. Ugye vannak olyan szereplők, akik azóta már Argentínát finanszírozzák. Ez nem is annyira baj talán. 435 milliárd forint volt lakossági kézben az állampapírállományból, most 7500 milliárdnál tartunk, és az a cél, hogy ezt az állományt a következő években még megduplázzuk, de ebben a fél évben lesznek új termékek, amit kérem, hogy majd kövessenek figyelemmel. Külföldiek kezében lévő állampapírállomány 66-ról 36%-ra csökkent, és végezetül hadd zárjam azzal, hogy természetesen mindez hiába való, hogyha egy népesedési fordulat nem következik be az országban. A KSH-nak egy 2015-ös és az ENSZ népesedési alappályáját láthatják, ami azt mutatja, hogy ha nem hozunk intézkedéseket, nem teszünk lépéseket ezért, akkor 2050-re olyan 8,5 millióan leszünk várhatóan. Ami, hogyha foglalkoztatási osztályokat nézel meg, vagy korcsoportokat, a 15 és mondjuk a 74 éves korosztály közötti réteget, akkor az azt jelenti, hogy 8 millióról 7 millióra fog csökkenni a munkaképes korú lakosságnak a száma. Ezért kell intézkedéseket hozni, tehát amikor azt kérdezik meg, hogy sokba kerül-e bármilyen intézkedés a költségvetésnek, azt mondom, hogy igen, ennek a fedezetét a magyar gazdaság növekedése biztosítja, és ez sokba kerül, de kétszer ennyi pénz sem lenne hiába való azért, hogy egy ilyen népesedési fordulat bekövetkezzen. Tehát szeretnénk, hogyha ez megtörténne, itt a korfát láthatják, ugye szerencsésebb országoknál egy szimpla piramist szokott formázni. Jól látható, hogy ma Magyarországon a 40 és 44 év közötti korosztály adja a legszélesebb részét ennek a korfának, ami nem helyes, ami nem jó. Ezen kell változtatni azokkal a családpolitikai intézkedésekkel, amiket csak itt fölvillantanék. Ugye kedvezményes kölcsön a fiatal házasoknak, csak használt lakásra való igénybevétele, szintén családvédelminél, nagyszülői gyermek a bevezetése, négy gyermekes anyáknál az élethosszígtartó SZIA mentességnek az elindítása. Ezek az intézkedések hamarosan kormány elé kerülnek, és még ebben a fél évben ezekkel találkozhatnak. Összefoglalva tehát van még mit tenni, egyáltalán nem vagyunk ennek a történetnek a végén. Nagyon bízom benne, hogy az elmúlt évek azért meg tudtak erősíteni minden kétkedőt abba, hogy a kormányzat világos célokat követ, akár népesedés, akár versenyképesség javítása, akár foglalkoztatási célokról van szó. Ezek a célok egyébként hasonlóak ahhoz, amit tavaly vagy tavaly előtt is mutattam önöknek. Lakossági állampapír, adóbevallások átalakítása és így tovább. Szeretnénk azért, ha ennek a végén önök is nagyobb szerepet vállalnának, hiszen azoknak a magyar brandeknek, magyar cégeknek a felépítése önökre hárul, ebben mi csak együttműködő partner tudunk lenni, akik a jó hírünket céges formában is vihetik majd a világba. Köszönöm szépen a figyelmüket!